Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Matteo Salvini Határvédelmi Bizottság megalapítását hirdette meg az illegális bevándorlással szemben. A bizottsághoz olaszok és más európai országok állampolgárai is csatlakozhatnak, jelentette be a Liga olasz párt. A jobboldali kormánypárt és vezetője Salvini közösségi oldalain jelent meg a felhívás a bizottság létrehozásáról. Gyere el Pontidába és legyél tagja a Határvédelmi Bizottságnak, szólította Salvini az embereket a lombardiai kisvárosba, ahol a párt gyűlését tartják a Liga Európai Szövetségeseinek részvételével. Köztük lesznek a nyáron alakult Patrióták Európáért pártcsalád képviselői is. A határok biztonságát szolgáló bizottsághoz csatlakozók ingyenes tagsági igazolványt kapnak, amely olasz és angol nyelven készült el. Ezzel a tagok megerősítik Salvini támogatását és elkötelezettségüket a határok védelme mellett, olvasható a Liga közleményében. A 16 és 35 év közötti fiatalok túlnyomó többsége tartós kapcsolatban szeretne élni és tervez gyereket, derül ki a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kutatásából, amelyben magyarországi, szerbiai és romániai fiatalokat kérdeznek a párválasztásról, a házasságról és a gyermekvállalásról. Az áprilisban indult és évvégéig tartó online kutatás részeredményeit ismertető budapesti rendezvényen Kis Katalin a kutatásba bevont HR szakértő kiemelte, az eddigi 166 kitöltő 90%-a azonos véleményen volt korosztályától és lakhelyétől függetlenül a feltett kérdések kapcsán. A válaszadók 90%-a a párválasztás folyamatában a legfontosabbnak a közös világnézetet jelölte meg. 80%-a a hasonló érdeklődési kört, 72%-a pedig a másik fél fizikai kinézetét tartotta lényegesnek. A kitöltő 90%-a tartós kapcsolatot vagy házasságot tervez, amelynek alapját véleményük szerint elsősorban a bizalom, a hűség, a kommunikáció és az elfogadás jelenti. A válaszadók 85%-a szeretne gyereket, 11% azonban még nem tudja, utóbbi adat visszavezethető a nagyszámú középiskolás válaszadóra, jegyezte meg Kis Katalin. A családügyi szervezetek, valamint az idősek tanácsa nem támogatja a jogosulati korhatár emelését a fogászati ellátásban, ezért a kormány nem változtat a szabályokon, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Azt írják, a minisztérium egyetért a hozzáforduló családügyi szervezetek, valamint az idősek tanácsa több tagja kérésével, miszerint maradjon érvényben a 62 év felettiek ingyenes fogászati ellátására vonatkozó szabályozás. A sajtóközlemény szerint a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény idősekre vonatkozó biztosított fogászati ellátásáról szóló részét. A tervezet szerint az eddigi jogosulti korhatárt 62 évről 65 évre emelnék fel. Az új jogszabály a teljes körű alapellátásra és szakellátásra vonatkozna, írják. Példaértékűnek nevezte a vörösiszap katasztrófát követő összefogást és az érintett települések újjáépítését a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Kolontáron az ipari katasztrófa bekövetkeztének 14. évfordulóján. Rétvári Bence kiemelte, a vörösiszap katasztrófát követő összefogás megmutatta, hogy ha baj van, mi magyarok összefogunk, számíthatunk egymásra. Hozzátette, a romokból új élet sarjadt, az újjáépítés reményt ad, hogy meg tudjuk védeni magunkat, ha baj van. Magyarország legnagyobb, 10 ember életet követelő ökológiai katasztrófája 2010-ben történt. Ajka közelében, Kolontár községnél átszakadt a MAZRT ajkai tímföldjára zajtározójának gátja. A kiömlő több mint 1 millió köbméternyi víz és a mérgező vörösiszap elegye elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit. Sport. Minden korábbinál több külföldi résztvevője lesz a jövő hétvégén sorra kerülő 39. Spár Budapest Maraton Fesztiválnak. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint 107 országból mintegy 6000 külföldi adta már le nevezését az eseményre, így biztosan megdől az eddigi 5400 fős rekord. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult, foltokban ködös időben lesz részünk, de helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, gyenge eső előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők a Bartók téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Az esemény vendége Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Rossz a lift megint. 4. emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu. Fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. miértradio.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
We'll be right back. Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Reménységre hívottak. Ó, reménység Istene, hadd éljen bennem a remény a Szentlélek ereje által. Mindenkinek kegyelmi adományuk szerint vonakodás nélkül annak az élő hitnek útján kell járnia, amely felszítja a reményt és a szeretet által munkálkodik. Ez jelenti a teologális erényekre épült keresztény élet dinamizmusát. Az eleven hitből fakad a remény. A hit nem csupán arról biztosítja az embert, hogy Isten létezik, hanem arról is, hogy Isten maga a jóság, szépség, bölcsesség, gondviselés, szeretet, aki az embernek legfőbb javául és örök boldogságául adja magát. Az ember szívében ekkor fellobban a vágy, bírni akarja ezt az ennyire nagy és jó Istent. Lehetséges ez? Igen, mivel maga Isten akarja, hogy ő legyen az ember legfőbb célja és java. Az embernek, mint egyszerű teremtménynek is Isten a célja, de csak természetes szinten, tiszteletben tartva a teremtésbe beírt törvényeket. Eljuthatna Istennek egy bizonyos természetes élvezéséhez, azonban soha nem vágyódhatna arra, hogy Istent önmagában bírja. Ehhez be kell lépnie Isten bensőséges életáramába, részt kell vennie háromságos életében. Csak a reménynek ingyenesen a Szentlélek erejével belénk öltött erénye ad neki erre jogot. A remény megfelel Isten nagylelkű és pontos hívásának. Hivatásotok egy reményre szól, mondja Szent Pál. Az ember reméli, hogy már itt a földön, a kegyelem és a teológális erények révén valamiképp megkezdi Isten bírását, a mennyei boldogságban pedig teljesen és örökre bírni fogja őt. Minden keresztény meghívást kapott erre a teológális reményre, aminek tárgya maga Isten. Ez az erény teszi képessé arra, hogy el is érje ezt a fönséges célt. Isten csodálatos leereszkedésében önmagáért teremtette az embert, gyermekévé tette, és részesítette isteni természetében, mégpedig pontosan azért, hogy ő legyen reményének tárgya, élete végcélja és örök boldogsága. Az igazi keresztény ezért várja a remény boldog beteljesülését, a nagy Istennek és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson. Megváltásunk még reménybeli, mondja Szent Pál. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Ha tehát remélünk, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Az üdvösség az örök boldogság, Isten örök bírása azért tárgya a reménynek, mivel még nincs a kezünkben. Amint nem lehet a hit tárgya az, amit látunk, épp úgy nem lehet a remény tárgya, aminek már birtokában vagyunk. A remény még a pusztán emberi remény is, annál erősebb, minél kevesebbet birtoklunk, és minél inkább meg vagyunk elégedve annyival, amennyit bírunk. Ahol megkezdődik a birtoklás, mondja keresztes Szent János, ott eltűnik a remény. a földi javakkal, kényelemmel és a föld által felkínált élvezetekkel eltelt ember zárt a földön túli remények előtt. Aki valamilyen erkölcsi vagy lelki szempontból gazdagnak érzi magát, meg van magával elégedve, az szöges ellentétben van a reménnyel. Olyan, mint az evangéliumi farizeus, nincs semmi kérni valója Istentől, ugyanis fel van fuvalkodva és elégedett a maga igazával. Csak aki igazán szegény, aki elismeri lelki ínségét, törékenységét és erkölcsi gyöngeségét, csak ez az ember tud teljesen megnyílni a reménynek, és várja Istentől üdvösségét. A lelki szegénység és az alázat alkotja azt a termékeny talajt, amelyben a teológális remény értékes magja kifejlődhet. A Szentírásban gyakran felhangzik Jahve szegényeinek remény kiáltása. Én nyomorult és szegény vagyok. Istenem, siess hozzám, te vagy segítőm és szabadítom. Rajtad kívül kim lenne a mennyben? De ha nálad vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Testem és szívem elenyészik, de sziklám és osztályrészem örökre az Isten. Reménykedni saját erőnkben, képességeinkben, az emberekben, gazdagságban, földi erőforrásokban annyira hamis, hogy egyszerűen nincs értelme. Egyedül Isten, aki felgyújtotta az emberben a végtelen boldogság iránti vágyat, ő ad választ szívének legmélyebb vágyaira, hiszen ezt a szívet soha nem elégíthetik ki földi javak. Krisztus, a mi reményünk. Egyedül benned bízom, reményünk Jézus Krisztus. Abban az időben remény hiány és Isten nélkül éltetek a világban, írta Szent Pál az efezusiaknak, utalva arra az időre, amikor még pogányok voltak. Milyen szomorú remény hiány élni. Az ember egyetlen megingathatatlan reménye Isten, az igaz Isten, aki az emberiség kezdetétől, mint az ígéret Istene jelent meg, mint népe megszabadítója. Az embert bűnbevívő csábító kígyónak megmondja, hogy az asszony ivadékától vereséget fog szenvedni. Ez az első messiási ígéret. Ábrahámnak megújítja az ígéretet. Nagy néppé teszlek, megáldalak, szer fölött megsokasítalak, néppé teszlek, szövetséget hozok létre köztem és közted. Ez örök szövetség lesz, s én a te s utánad utódaid Istene leszek. Amikor emberi szempontból minden remény hiába valónak tűnik, Izsák nem várt születése megnyitja a megígért utódok sorát. Izrael népét Isten saját népének választja ki. Megvédi a bálványimádástól, megmenti a háborúktól, a csapásoktól, és a századokon átvezetve teljesíti benne ígéretét. Megszületik majd belőle a megváltó. Izrael egész történetét az ígéret beteljesedésére vonatkozó remény jellemzi, és az egész történet ezt a reményt szolgálja. A megváltó Krisztus által alapított egyház, az új Izrael, Isten új népe lett az ígéret örököse. Ebben az értelemben írja Szent Pál. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. A remény alapján Isten ígérete, az ő hűsége, segítő mindenhatósága, amit az emberek rendelkezésére bocsátott, hogy elvezesse őket az üdvösségre. Isten új népe azonban sokkal szerencsésebb, mint az ősi Izrael. Mivel Krisztusban már megkapta Isten hűségének legnagyobb bizonyságát. Izrael reménye csak tapogatózva haladt előre, hiszen az ígéret még annyira burkolt volt, ezzel szemben a keresztény ember már jól meghatározott, egyenesen Krisztusra, reménységünkre mutat. Krisztus megváltott minket, amikor átokká lett értünk. Így szállt az Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hitben elnyerjük a lélek ígéretét. Az Ábrahámnak megígért Isten áldása Krisztus Jézusban ért el hozzánk, aki kereszt halálával megváltott minket. Krisztusban teljesedik be az ígéret, benne kaptuk meg a megváltásunk zálogát és eszközét, a bűnök bocsánatát. Ezeket ugyanis ő magára vette, és felvitte a keresztfájára. Ő benne kaptuk meg a kegyelmet, ami megigazultá, testvérekké és ugyanannak az atyának gyermekeivé tesz, és így örökössé, Istennek örököseivé és Krisztusnak társörököseivé. Krisztus közvetítésével valósul meg bennünk az új ígéret, a Szent Lélek elküldése. Mivel Isten fiai vagytok, fia lelkét árasztott a szívünkbe, és Isten, aki őt így szólítja, Abba, Atya. A keresztény remény nem személyes érdemekre, jótettekre, jó szándékra épül. Ezek túlságosan ingatagok, és semmiképp sincsenek arányban Istennel, hanem magára, Istenre, Krisztusra, az egyetlen közvetítőre és üdvözítőre. Világos, hogy a remény nem válhat vakmerőséggé. A reményt mindig személyes erőfeszítésnek és elkötelezettségnek kell kísérnie. Ugyanakkor a kereszténynek meggyőződéssel kell vallania, hogy jó akarata és jó cselekedetei soha nem lesznek elégségesek. Egyedül Isten szentelheti meg, egyedül Isten emelheti fel magához, és adhatja oda magát neki. A reménynek csak maga a remény a tárgya, Isten lehet alapja, támasza és emelője. Ezért írja Lizőjei Szent Teréz: az életszentség nem ebben vagy abban a gyakorlatban rejlik, hanem a szívnek abban a készségében, amely Isten karjai között alázatossá és kicsivé tesz, tudatosítja bennünk gyöngeségünket, és merészségig bizakodóvá tesz az Atya jóságában. És minthogy Isten Krisztusban választott ki és áldott meg minket, Krisztusban találjuk meg reményünk közvetlen alapját. Ő az utunk, közvetítőnk az Atyánál, ő az élő kenyér, zarándoklásunk idején úti eledelünk. Dicsőség reménye. Uram, te vagy az én osztályrészem, azért remélek benned. A dicsőség, Atya, gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket. Milyen gazdag az a fönséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Egyedül Isten értheti meg a keresztényjel reményre szóló hivatásának nagyságát. Az örökség, amit a szenteknek szán, nem más, mint Isten boldogító bírása az örök életben, közösségben az egész diadalmas egyházzal. A keresztény olyan ember, aki egy földön túli cél felé halad. Itt a földön nincs biztos lakhelye. Szíve nem tapad a földi javakhoz, hanem túllép mindezeken, mivel lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a függöny mögé ér, ahová elsőnek lépett be értünk Jézus. Elsőnek lépett be, hogy dicsőségében nekünk helyet készítsen. Amikor a remény mélyen behatol a keresztény életébe, összefogja minden vágyát és Isten felé irányítja. Akkor többé már nincs hely olyan apró kis földi remények számára, mint megbecsülés, elismerés, könnyű és kényelmes élet, az első helyek mohó keresése. A keresztény nem veti meg a földi valóságokat, hanem szabad szívvel él velük, és használja fel őket. Ragaszkodás helyett ugródeszkaként használja fel őket, hogy minél közelebb jusson Istenhez. Az élet így lassanként olyan utazássá válik, amely itt lent nem ismer végleges megállót. Megtelik várakozással, vágyjal telt vigíliává válik. Nincs többé veszteni való idő, nem lehet többé lusta vagy hanyag az, aki Istenhez akar eljutni. Minden napnak egy lépést kell jelentenie előre az örökké valóság felé. Ezért tölt el bizalom minket, és nem feledkezünk el arról, hogy vándorként éljünk távol az Úrtól. Ám bizalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz. Ez az Istent türelmetlenül elérni akaró keresztény reményének kiáltása, kiáltás, ami nem merül ki jámbor sóhajokban, hanem szorgos tettekkel sietteti a célba jutást. Ezért is igyekszünk kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle. A világban élő keresztények tanúságtételéről szólva a zsinat ezt tanítja. Akkor igazán az ígéret fiai ők, ha erős hittel és reménnyel felhasználják a jelen pillanatot, és türelmesen várják az eljövendő dicsőséget. Ezt a reményt pedig ne zárják magukba, hanem fejezzék ki a világélet struktúráin keresztül is, állandó megtéréssel, és viaskodva ennek a sötét világnak a kormányzói, a gonosz szellemek ellen. A keresztény magatartásnak arról kell tanúskodnia, hogy reménye nem zárul be a földi élet szűk határai közé, hogy nem elégszik meg sem maga, sem mások számára a kenyérrel, a házzal, a munkával, a foglalkozással, vagy akár a legjobban berendezett társadalommal sem, hanem reménye mindezen túlhalad, Istenre mutat, túl a föld minden gazdagságán, legyetek mindig készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki csak kérdezi, hogy mi az alapja a reményeteknek, írta Péter az első keresztényeknek. Az első válasz mindig a tett. Aki kapzsi módon halmozza a földi javakat, és önző módon élvezi, hogyan bizonyíthatná, hogy reménye mindenek előtt az örök életre irányul? Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk, mondja joggal Szent Pál. A feltámadt és megdicsőült Krisztusba vetett remény azonban eléri az eget. Pontosan ez a remény önt a keresztényben akkora bátorságot, hogy nyugodtan szembenéz nem csak a mindennapi élet nehézségeivel, hanem amikor szükséges, az üldözéssel, sőt a vértanúsággal is. Akkor következik el az a pillanat, hogy a gyakorlatban megvalósítja Szent Péter buzdítását, vagyis ne takargassa reményét, hanem nyíltan adja meg okát bárkinek, aki erről megkérdezi. A fenyegetések, a veszélyek, a viszontagságok nem tudják megfélemlíteni azt, aki minden reményét Istenbe helyezte, Tudja ugyanis, hogy Isten a maga saját erejével őt is erőssé teszi, és azt is, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
esti mese.
Kedves gyerekek, ma a Napleánya király kisasszony című mesével kívánunk nektek jó éjszakát.
Napleánya király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy király s egy királyné. Szörnyű gazdag volt ez a király, két országa volt, egy a tengeren innét, s egy a tengeren túl. Katonája annyi, mint fűszál a réten, csillag az égen. De lehetett két országa a tenger katonája, ha nem volt gyermeke, csak akkora sem, mint egy ütéstapló. Hely sokat búsult emiatt a király, de még a királyné is, de hiába. No, hogy nem, egyszer mégiscsak gyermeke születik a királynénak, leány gyermeke, de még milyen? Olyan szépet, gyönyörűt még a világ nem látott. A haja ragyogott, mint a fényes nap, a szeme meg, mint a gyémánt. El is nevezték a népek Napleányának, mert olyan volt a feje, mint a ragyogó nap. Hiszen vigyáztak is ám a király kisasszonyra a szülei, mint a szemük fényére. Tejbe füröztötték, vajjal kenegették gyenge testét, még a szellőtől is oltalmazták. Mikor aztán nagyra nevelkedett, a király kihirdette országgá, világgá, hogy csak jöjjenek a királyfik s hercegek, hadd válasszon közülük Napleánya király kisasszony. Bezzeg hamar összecsődültek a királyfik hercegek, hogy csak úgy nyüzsögtek az udvaron. Illegették, billegették magukat, mindenik szebbet s többet akart mutatni, hogy rajta akadjon meg a király kisasszony szeme. No, édes lányom, mondotta a király. Gyere, nézd meg, itt vannak a királyfik s hercegek. Válasz közülük hites társat magadnak. Mondta a király kisasszony. Én bizony meg sem nézem, lelkem édesapám, hanem hirdesse ki, hogy azé leszek, aki köztük a legbátrabb. Jól van, leányom, én kihirdetem, mondta a király. Azzal kiállott a palota tornácára, s mondta hangos szóval, hogy mi a király kisasszony kívánsága. Hiszen még jóformán el sem mondta a kívánságot, megzördültek a kardok, ahányan voltak, mind bajvívásra kerekedtek, csak úgy zengett, zúgott a levegő a kardok csattogásától. Rakásra dőltek a királyfik meg a hercegek, alig maradt 10-20-ig való a talpán. A király kisasszony végig szemlélte a bajvívást, de mikor az apja kérdezte, hogy melyiken akadt meg a szeme, azt mondta. Bizony az én szemem egyen sem akadt meg, lelkem édesapám, mert hiszen nem csuda, ha királyfik s hercegek tudnak viaskodni, de ebből én nem tudom, hogy melyik a bátrabb. Igazad van, leányom, mondta a király. No, majd azt is kipróbáljuk. Volt a király erdejében egy rettentő, nagy vaddisznó. Ez már sok embert s állatot megcsúfolt. A király is sok mindent elpróbált, de hiába, hogy ezt a vaddisznót megölje. Gondolta magában, hogy ezen megmutathatják a bátorságukat. Egyszerébe kihirdette, hogy azért lesz a leányos egyik országa, aki ezt a vaddisznót megöli. Nosza felkerekedtek a királyfik s hercegek, de ment ám a király kisasszony is férfi ruhában, hogy senki ne tudja, ki is mi ő. Ahogy az erdőbe érnek, hozzájuk szegődik egy fekete ruhás dali legény, s kérdi a király fővadászától, hogy hol s merre szokott járni az a vaddisznó. Talán bizony te is szerencsét akarsz próbálni, kérdezte a fővadász. Akarok bizén? Hát az apács anyád eleresztette. Nem bizony, mert nekem sem apám, sem anyám, hanem azt az egyet tudom, hogy megölöm a vaddisznót. Jól hallotta ezt a beszédet Napleánya király kisasszony. Megtetszett neki a legény erősen, s titkon kívánta, hogy bárcsak ez a legény ölné meg a vaddisznót, mert ennek jó szívvel lenne a felesége, ha alacsony is a származása. Aközben elszélednek az erdőben, ki erre, ki arra, csak a fekete ruhás legény nem ment tovább, meghúzódott egy fa mellé. De a király kisasszony sem ment tovább, ő is meghúzódott egy bokor tövében. Hát alig telik el egy perc, kettő, jönnek egyenként a királyfiak a fekete ruhás legényhez, s valamennyi egy-egy zsák aranyat ígér neki, ha neki adja majd a vaddisznó fejét. De a legény mindenkinek azt felelte, hogy most semmit sem ígérhet, majd megalkuszik, ha megölte a vaddisznót. Mikor a királyfiak mind eltávolodtak, elé jött a bokor mellől a király kisasszony, s mondta a legénynek. Ó, te bolond te, miért nem fogadod el azt a tenger aranyat, hiszen abból 3 királyságot is vehetnél? Mondta a legény. Nem kell nekem a királyfik aranya, kell nekem a király leánya. Azt sem bánom, ha a király nem adja nekem fele királyságát, csak a leánya az enyém legyen. Mit beszéltek, mit nem ezután, elég az, hogy nagy hirtelen vége szakadt a beszélgetésüknek, mert jött a rettentő nagy vaddisznó, nagyobb egy bölénybikánál, szörnyű röfögéssel, csattogtatta az agyarát, hogy szikrázott, nézett jobbra-balra, hogy nincs-e valahol egy ember vagy állat, amit miszlik beszaggasson. De bezzeg a király kisasszony sem várta, hogy melléje jöjjön, hanem nagy hirtelen felszaladt egy kőszál tetejére, onnét nézte, hogy mi lesz hát. No de a legény sem várta a földön, hanem hirtelen felmászott a fára, s amint a disznó alája jött, megrázta a fát hatalmasan, s abban a pillanatban megtelt a fa alja makkal. Egyéb sem kellett a disznónak, neki esett a maknak, s addig evett, hogy már csak alig szuszogott. Akkor aztán leheveredett a fa alá, ott elaludt. Olyan erősen hortyogott, hogy nagy szelet csapott a hortyogása, s a fa ágai csak úgy hajladoztak a széltől. Akkor aztán a legény leereszkedett a fáról, lábujjhegyen a vaddisznó mellé oroszkodott, a késével megvakargatta a hátát, hogy még erősebben elaludjék, azzal kirántotta a kardját, s egy csapásra levágta a vaddisznó fejét, felszúrta a kardjára, s úgy ment a vadászházhoz, ahol a király várakozott az embereivel. Ihol van, felséges királyom? Mondotta a legény. A vaddisznó feje? Hát te ki vagy? Kérdezte a király, mert azelőtt nem látta volt a legényt. Azt én most meg nem mondom, felséges királyom, majd megtudja máskor. Aközben előkerültek a királyfiak is. Ahányan voltak, váltig mind azt erősítgették, hogy nem az a fekete ruhás legény ölte meg a vaddisznót, hanem ők. Hát ki ölte meg? Kérdezte a király. Én! Kiáltották. De oda jött a király kisasszony is, s mondta. Ne higgyen nekik, felséges apám, mert én a szememmel láttam, hogy ez a fekete ruhás legény ölte meg a vaddisznót. Azt is jól hallottam, mikor a királyfiak zsák aranyat ígértek neki a disznó fejéért. Bizony, ha úgy van, mondotta a király, ezé a fekete ruhás legényé lész, leányom. Leszek én jó szívvel, mondotta a király kisasszony. Akkor a legény lehúzott egy vasgyűrűt az ujjáról, s azt mondta a leánynak. Nesze ez a gyűrű, király kisasszony, húzd az ujjadra. Én most visszamegyek a hazámba, de utánad jövök nem sokára. Csak jól vigyázz a gyűrűre, hogy azt nekem előmutathasd. A király kisasszony is lehúzott az ujjáról egy aranygyűrűt, s mondta a legénynek. Te is húzd az ujjadra a gyűrűmet, s mutasd meg, ha visszajössz. Erről tudom, hogy te voltál a vaddisznó megülője. Azzal a legény elbúcsúzott a mátkájától, el a királytól, s elindult, de a király azt mondta. No már azt meg nem engedem, hogy az én leendő vejem gyalog menjen a hazájába. Vezessétek elő a legjobb paripámat. Ahogy ezt hallották a szégyenbe maradt királyfik, egyszeribe összesúgtak, s a lovakmesterének tenger aranyat ígértek, hogy csak a leggonoszabb paripát adja a legény alá. A lovakmesterén fogott az ígéret, s elő is vezette a leggonoszabb paripát, amely sárkány tejet ivott Csikó korában, s még nem akadt legény, aki rámerjen ülni. Szörnyű haragra gerjedt a király, amikor ezt látta, de a legény csillapította szelíd szóval. Ne féljen, felséges királyom, ha sárkány tejet szopott, úgy is megülöm én. Már bizony ez nem is szopott egyebet, mondotta a király. De mire ezt kimondta, a legény már felpattant a paripára, a két combjával magyarosan oldalba szorította, a kardjával háromszor a füle közé vágott, aztán háromszor megkerülte az erdőt, hogy csak úgy szakadt le a haba paripáról, s úgy vágtatott el a királyfék nagy bosszúságára. Mégsem lehet valami teddels elősebet paraszt gyerek ez a legény, mondotta a király. Úgy megüli a lovat, mintha a ló hátán nőtt volna fel. Telt múlt az idő. Egyszer csak küldönc jó a fekete királytól, s üzeni napleánya király kisasszony apjának, hogy adja neki azt a világ szép leányát, mert különben jő rettentő nagy sereggel, de akkorával, amekkorát a világ még nem látott, s kőkövön nem marad a két királyságában. Hely, megijedt az öreg király. Futott a leányához, mondja az üzenetet, s kérdi. No, leányom, mit üzenjünk vissza? Azt üzenjük, mondotta a király kisasszony, hogy én a földi életben másé nem leszek, csak azért a fekete ruhás legényé. Inkább szörnyű halálnak halálával halljak meg. Még jóformán meg sem mondhatták a küldöncnek az üzenetet. Ott is volt a király városában a fekete király rettentő nagy seregével. Egyszerre csak megtelt az udvar is idegen katonákkal. Aztán a fővezér fölment a palotába, s mondta ez is a királynak, hogy miért jöttek. A király megint szaladott a leányához. Gondold meg jól, édes leányom, mert nagy serege van a fekete királynak. Nem bánom én, ha a világ katonája mind az övé, akkor sem leszek a felesége. Viszik az üzenetet a fekete királynak, aki a város határán várakozott, s erre a fekete király is bejött a városba, fel a palotába, de olyan ragyogó gúnyában, hogy egyszerében megvilágosodott a palota. Ment egyenesen a király kisasszonyhoz, s mondta ő is. Lész-e a feleségem, napleánya király kisasszony? Nem leszek bizén, mondotta ez. Akkor a fekete király lerántotta magáról a felső köpönyegét, s hát lássatok csodát, fekete ruha volt rajta. Hát most lész-e a feleségem? Leszek bizén, mert te ölted meg a vaddisznót. Látom a gyűrűt is az ujjadon. Hely lett, öröm, vigasság erre. Egyszerében lakodalmat laktak, folyt a bors, a mindenféle jó lé, még a sánták is táncra kerekedtek. Én is ott voltam, egyet jót táncoltam, aztán hazaszaladtam. Nektek ezt a mesét hoztam. Itt a vége, fuss el véle.
Kedves gyerekek, ma a Napleánya király kisasszony című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek.
Kedves hallgatóink, itt a